Wir begrüßen jetzt Herrn Professor Emeritus Imre Kocsis von der Pázmány Universität in Budapest, Fachgebiet Neues Testament, Lukanische Theologie, und vor kurzem ist sein großes zweibändige Einführung in alle Bücher des Neuen Testaments erschienen. Szeretettel köszöntjük tehát Kocsis Imrét, a Pázmány Egyetem professzorát.
Kedves kolléganők és kollégák, tisztelt jelenlévők, előadásom témája az eukarisztia ünneplése Lukács 2-ös művében. Tehát az eukarisztia ünneplése Lukács 2-ös művében. A Szentírás tudósok között egyetértés van afelől, hogy a kánonban harmadik helyet foglaló evangélium és az apostolok cselekedetei ugyanattól a szerzőtől származik. Afelől viszont, hogy ez a szerző, akit hagyományosan Lukácsnak nevezünk, mikor határozta el a két kötet megírását, már nincs teljes egyetértés. Több lehetőséget is felvetnek a kutatók. Az egyik lehetőség lenne, hogy ez a Lukács felbuzdulva korábbi írásokon, evangéliumokon először megírta a Jézussal kapcsolatos művet és az evangéliumot, és miután azt befejezte, akkor döntött arról, hogy folytatásként az egyház kezdeti időszakáról is beszámol. A másik lehetőség az, hogy már az evangélium megírása során, esetleg az evangélium megírása előtt elhatározta, hogy ő nagyobb távlatban gondolkodik, vagyis hogy az evangélium után lesz egy második kötet is. Nos, én azt az álláspontot képviselem, hogy Lukács kezdettől fogva két kötetben gondolkodott. Így ugyanis nem csak a teológiailag hangsúlyos pontok, mint az üvtörténeti szemlélet és a Jeruzsálemre való irányultság válnak érthetőbbé, hanem egyéb sajátosságok is. Ezek közé tartoznak az eukarisztiára való hivatkozások. Igencsak meglepő, hogy az egyház korai időszakáról szóló apostolok cselekedeteiben az eukarisztiáról mindössze két szövegettségben van szó, meglehetősen tömören. A II. Vatikáni zsinat azon megállapítását, miszerint az eukarisztia ünneplése az egész keresztény élet forrása és csúcspontja, nehéz lenne csupán az apostolok cselekedetei alapján alátámasztani. Ám ha a Lukács evangéliumot is figyelembe vesszük, már módosul, vagy legalábbis némileg módosul a benyomásunk. A többi szinoptikushoz hasonlóan Lukács is hangsúlyosan említi az eukarisztia alapítását, és emellett a csodálatos kenyérszaporításról és az emmauszi tanítványokról szóló elbeszélések is eukarisztikus szóhasználatot tükröznek. Most a tisztelt jelenlévőktől szeretnék bocsánatot kérni, amiatt, mert az absztraktban azt írtam, hogy majd az előadásban az alapítási elbeszélésről is szólni fogok, de aztán az időhiány miatt is, meg más megfontolások miatt ez nem fog megtörténni. Tehát ettől most itt eltekintek. Legfőjebb csak az ismétlési parancsra utalnék, mert annak azért csak lenne jelentősége a tekintetben, amiről aztán bővebben szólnék. Hogy ezt cselekedjétek, ezt tegyétek az én emlékezetemre. Ez az ismétlési parancs ugyanis egy rendszerességet, egy folyamatos ismétlést és reprezentációt tudatosít. Viszont szólnék, és ezt az absztraktban nem jeleztem, bocsánat, szólnék az emmauszi tanítványok történetéről. Mert ennek szerintem megvan a jelentősége. Tehát jobban én most az apostolok cselekedeteinek látszólagos hiányosságára összpontosítanék, és úgy vélem, hogy az emmauszi tanítványok története e tekintetben esetleg lehet egyfajta eligazítási pont. Nos, az emmauszi tanítványok története az evangélium 24. fejezetében, tehát az utolsó fejezetben található. A föltámadt Krisztus megjelenéséről van benne szó, de egyéb husvéti perikópákhoz viszonyítva több sajátosság is kimutatható benne. Krisztus olyan személyeknek jelenik meg, akikről az egyik neve kivételével semmi konkrétumot sem tudunk. A föltámadt Úr együtt vándorol ezekkel a tanítványokkal. Megmagyarázza nekik az írások értelmét. Majd amikor vendégként betér a házukba, a vendéglátó szerepét veszi át. Aktusai az utolsó vacsorán tett cselekményre emlékeztetnek. Fogta a kenyeret, áldást mondott, megtörte, és oda nyújtotta nekik. Nagyon érdekes, hogy a négy ige közül az első három aorisztosban áll, az utolsó, az epedidu, préteritum imperfectumban, ami egy folyamatosabb cselekményre utal, talán nem véletlen ez a megfogalmazás. Ugyancsak sajátos mozzanata az elbeszélésnek a két tanítvány visszatérése Jeruzsálembe, valamint a kölcsönös tanúságtétel az apostolok, illetve az emmauszi tanítványok részéről. A felsorolt sajátosságok azt sugallják, hogy az elbeszélésnek egyházi távlata van. És itt megjegyezném, hogy egy kicsit ugye ez a konferencia is úgy a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusra való hangolódásként volt tervezve, és most is még az, annak ellenére, hogy a kongresszust ugye a körülmények miatt egy évvel elhalasztották. És a magyar katolikus biblikusok a Szent Jeromos Biblia Társulat támogatásával megjelentettek egy kötetet, az Eukarisztia Szentírásban címmel. Sajnos elfelejtettem elhozni a kötetet, pedig egy kis reklámot akartam volna csinálni. Tehát nagyon sok kolléga írt ebben a kötetben, és az emmauszi tanítványok történetéről is írt a pécsi Nyúl Viktor kolléga. Néhány mondatot felolvasnék az ő magyarázatából. Megállapíthatjuk, írja a kolléga, hogy Lukács ezzel a húsvéti epizóddal reményt és bátorítást kíván adni a keresztényeknek földi vándor útjuk során. Hiszen a két zarándok kérdéseivel, küzdelmeivel, szomorúságával, illetve várakozásukkal, örömükkel és lelkesedésükkel minden keresztény azonosulni tud. Rámutat arra, hogy Jézus Krisztus nem hagyta magára a követőit, hanem továbbra is együtt halad velük az egyház zarándok útján az idők végéig. Tanítja, hogy a hívő ember elsősorban a Szentírásban, az Eukarisztiában, a Péterrel egységben levő egyházban és a felebarátban felismerheti, és másokkal is megismertetheti a megfeszített, de föltámadt Jézus Krisztust. Tehát lényeg, hogy az egyházi távlat jelen van az elbeszélésben, és lényegében ugyanezt nagyon hangsúlyozza a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus alapdokumentuma. Minden forráson belőled fakadt címmel, mert hát ugye ez a jelmondat is. Ugye az alapdokumentumot a Teológiai Bizottság állította össze magyar teológusok részvételével, és a római pápai tanács hagyta jóvá, megjavította egy picit, és mint szentszéki dokumentum jelent meg lényegében, és ami érdekesség, hogy nagyon gyakran, hát háromszor, négyszer, ez nagyon gyakrannak mondható, hivatkozik a dokumentum az emmauszi tanítványok történetére. Ebből is olvasnék föl egy szakaszt. Ami a föltámadt Úrnak a 11 apostollal elköltött étkezéseit illeti, ezek nem csupán arra szolgálnak, hogy meggyőzze őket föltámadása tényéről, hanem arról biztosítja őket, hogy a kűriosz továbbra is jelen van az övéi között a húsvéti vacsora jele által. Legszembetűnőbb ez az emmauszi tanítványok történetének elbeszélésében, amely nagyon jelentős mértékben tükrözi az apostoli közösség eukarisztikus hitét. Itt megmutatkozik az üdvözítő, akinek felismerik a személyes jelenlétét, igéjének befogadása és a kenyértörés gesztusa által. Na, eddig idézetek voltak, én ezt most összegezném, abban az értelemben, hogy az emmauszi tanítványok történetében közvetetten az egyház belső élete tárul fel. Sarkalatos pontok, az ige olvasása és értelmezése, a húsvéti események fényében, azután az eukarisztia ünneplése, illetve testvéri közösség az apostolok által vezetett egyházban. Éppen ezért ezt a történetet, az utolsó fejezetben található történetet úgy tekinthetjük, mint hangolást a következő kötetre, az apostolok cselekedeteire. És ez az utolsó megállapításom érvényes szerintem az emmauszi tanítványok történetét követő szakaszra is, amelyben a föltámadt Krisztusnak a 11 apostol előtti megjelenéséről olvasunk. Ebben a történetben kulcsjelentőségű az alábbi mondat. Megvan írva, hogy Krisztusnak szenvednie kell, és harmadnapon föltámadnia a halálból, a nevében megtérést kell hirdetni a bűnök bocsánatára, Jeruzsálemtől kezdve minden népnek. Ti tanúi vagytok ezeknek. A mondat sugallja, hogy az apostoloknak, mint Jézus műve tanúinak, lesz majd a feladata, hogy megtérést és bűnbocsánatot hirdessenek minden nép között. Nyílt küldetési megbízatás azonban nem hangzik el, bár hozzá kell tenni, hogy itt is van szövegkritikai probléma, amiben itt nem megyek bele, de amit én elfogadok, az az a szöveg, amiben ez nem nyílt megbízatásként hangzik el. Tehát nagyon érdekes, hogy az evangélium utolsó fejezetében mind az egyház belső életére, mind az apostolok küldetésére utalás történik. És ezt a következő kötet előkészítésének tekinthetjük, mind a kettőt. A belső életnek egy bizonyos felvillantását, és főleg a missziójelzését. És ami az első könyv végén csak visszafogott megfogalmazásban jelenik meg, az a második könyv kezdeti fejezeteiben egyértelmű megfogalmazást nyer. Mert az apostolok cselekedeteinek elején ismét szó van a föltámadt Krisztus megjelenéséről, amelynek összefüggésében Krisztus az apostolok feladatát már nyíltabban kijelöli. Első fejezet, 8. vers. Rátok lejövő Szentlélek, erővel tölt el titeket, és tanúim lesztek. Jeruzsálemben, Jeruzsálemtől kezdve egész Judeában, Szamáriában, egészen a föld határáig. Az apostolok cselekedeteinek elején Lukács az egyház belső életének bemutatására is hangsúlyt helyez. A pünkösdi események elbeszélése után a jeruzsálemi keresztény közösség életéről ír általános formában. Ennek az összefoglaló híradásnak az elején olvasható a mondat, hogy a keresztények álhatatosan kitartottak az apostolok tanításában, a közösségben, a kenyértörésben és az imádságokban. 4 jellemvonás, 4 sarkalatos pont, amiből én most a harmadikat emelném ki, ez a plasistuteu, a kenyértörés. Persze ez a kifejezés önmagában utalhatna a zsidóságban megszokott étkezési gyakorlatra, hogy a családfő áldást mond, tehát az étkezés elején áldást mond és megtöri a kenyeret. Ám ez is elfogadott azért a biblikusok körében, hogy a kenyértörés, tehát ez a kifejezés nagyon hamar a keresztények körében az eukarisztia megjelölésévé vált. Nyilvánvalóan Jézusnak az utolsó vacsorán tett gesztusa alapján. Miután Lukács ezt a 4 sarkalatos pontot megemlíti, még néhány érdekes megjegyzést tesz, többek között a következőt. A hívek naponta egy szívvel, lélekkel ott voltak a templomban, házanként végezték a kenyértörést, örvendezve és a szív tisztaságával vették magukhoz az eledelt. Az első keresztények tehát rendszeresen fölkeresték a templomot, nincs még szakadás, és nincs is erre törekvés. Tehát részt vesznek a templomi istentiszteleteken, ám ez nem jelenti azt, hogy ne volna megkülönböztető jegyük, ne volna valami egész sajátos, nem csak tambeli, vagy főleg nem tambeli, hanem liturgikus megkülönböztető jegy, ez éppenséggel a kenyértörés, amit külön házakban végeznek, mert más lehetőség nincs. Persze hozzá kell tenni, hogy ez még az általános étkezésektől nem különül el radikálisan, tehát nem egy mai értelemben vett szentmise étkezéstől elkülönött formája, de ugyanakkor mégiscsak van valami olyan, ami nem csak általános étkezés, hanem sajátos liturgikus gyakorlat. És itt jutnék el akkor oda, ahhoz a megfontoláshoz, hogy szemléljük együtt az ismétlési parancsot, szemléljük az Emmauszi tanítványok történetét, amiben nagyon-nagyon világosan megjelenik, bár közvetetten az eukarisztia, no meg ezt a bevezető leírást, akkor ezek alapján azt lehet mondani, hogy Lukács számára igenis fontos ez az eukarisztia. No, de miért nem ír róla gyakrabban az apostolok cselekedeteiben? Ezt a kérdést is föl lehet tenni, aztán vagy sikerül megválaszolni, vagy nem. Éppen szóba került most nemrégibe, hogy könnyebb megmondani azt, hogy valaki miért ír valamiről, mint azt, hogy miért nem ír valamiről, ugye? A nekem az egy vonatippem, mégpedig az, hogy vegyük figyelembe az apostolok cselekedeteinek a célját, a célt. És ezt a célt nagyon jól kifejezi a már idézett mondat, az első fejezet 8. verse. Milyen megbízatást kapnak az apostolok? Hogy legyenek tanúk, vagyis legyenek misszionáriusok. És Lukács lényegében az apostolok cselekedeteiben azt mutatja be, hogy az apostolok hogyan teljesítik ezt a küldetést. Lukács tehát a misszió folyamatát és az egyház folyamatos növekedését szándékozik bemutatni. Nem az egyház belső életét akarja részletezni, ott megelégszik néhány apróbb hivatkozással, amelyek azonban szerintem teológiailag fontosak. És talán még van néhány perc, nem sok, aminél utalnék arra, hogy van egy másik szakasz az apostolok cselekedeteiben, ahol megjelenik a kenyértörés kifejezés, és az ott egy liturgikus cselekmény. Tehát Lukács ír egy eukarisztikus ünneplésről is, nagyon sajátos módon a 20. fejezet 7. verstől a 12. versig. Így hangzik a szöveg. A hét első napján összegyűltünk kenyértörésre. Pál másnap el akart utazni, ezért beszélt hozzájuk, egész éjfélig kinyújtva a beszédet. Na, ez itt nem fog azért meg lenni, ne féljünk. Tehát az emeleti teremben, ahol összegyűltünk, volt lámpa bőven, egy Eutychos nevű ifjú az ablakban ült, és Pál hosszú beszéde alatt úgy elnyomta az álom, hogy álmában lezuhant a harmadik emeletről. Holtan szedték össze. Pál lement hozzá, ráborult, átölelte, és így szólt, ne aggódjatok, míg van benne lélek. Utána fölment, megtörte a kenyeret, evett, hosszan beszélt, egészen virratatig, aztán útra kelt. A fiút élve vezették oda, és ez nem kis vigasztalásukra szolgált. Nos, ez a szöveg érdekes, először is amiatt, mert ugye szó van benne, a kenyértörésről, meg a hét első napjáról, ami hát ugye vasárnapnak felelne meg, tehát valamiképpen ez a szöveg, meg a első korintusi levél 16. fejezete is jelzi, hogy ez a kettő elég hamar összekötődik, tehát az eukarisztia és a vasárnapi ünneplés. Aztán nagyon érdekes, hogy egy megszokott gyakorlatként jelenik meg ez a kenyértörés, Pál csatlakozik és beszél, még a kenyértörés előtt, vagyis az ige liturgia, ahogy az Emmauszi tanítványok történetében is megelőzi és kötődik a voltaképpen eukarisztiához. Aztán szó van, hogy volt sok fény, ez egy titokzatos megjegyzés, hogy ez a fény az ünnepélyességet akarja jelezni, vagy az, hogy a fiú ettől elálmosodik, de hagyjuk el ezt most, hanem az a lényeg, hogy a fiú kiesik az ablakból, hát nagyon jó, hogy most itt nem emeleti teremben vagyunk, ugyan már ugye picit fáradtak, de ez a veszély nem áll fenn, és Pál akkor segítségére siet. Míg a tulajdonképpeni eukarisztia előtt. Mi ennek a jelentősége? Ezt elmondanám és befejezem. Szerintem a jelentősége a szövegnek, hogy ebben összekötődik egy liturgikus cselekmény és egy csodatett. És az értelem A liturgia, vagyis a kultikus istentisztelet sohasem jelentheti azt, hogy a felebaráti kötelezettségről megfeledkezünk. Áll egy balesetet szenvedett keresztény testvére megmentését fontosabbnak tartja, mint a liturgia folyamatát. Istent nem lehet úgy tisztelni és imádni, hogy semmibe vesszük embertársainkat. És az eukarisztiát sem lehet úgy ünnepelni, hogy semmibe vesszük a szeretet konkrét követelményét. Ez a szempont egyébként sokkal világosabban megjelenik az első korintusi levél 11. fejezetében, de hát annak bemutatása nem az én feladatom, én megköszönöm a megtisztelő figyelmet.